Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A te kegyelmedről elmélkedünk, Istenünk, a te templomodnak belsejében. Bizony ez az Isten a mi Istenünk örökké. Ő vezet minket, mint halálig. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, 471. dicséretünk első verszakát énekeljük el.
Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja alatt. Rajta bátran megsegítés, győzelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zengjen ajkunk, hozzá testünk, győzedelemér.
Foglaljuk el helyünket, és folytassuk a megkezdett éneket. Mindegyik versszakát énekeljük el a 471. dicséretnek.
Lámas hátán, serget alpon, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zengjen ajkunk, hozzá testünk, győzedelemért. Arcész hajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Benne higgyünk, ő segít meg szívünk harcinál. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zengjen ajkunk, hozzá testünk, győzedelemért.
A ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg Istenünk igéjét.
Istenünk igéje az apostolok cselekedete második rész, 37 és 47. verséből így szól. Amikor ezt hallották, mintha színen találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyánfiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké. Sőt, mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is rákutya beszélt, és így kérelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házonként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Isten, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel. Amen.
Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin, ezért imádkozzunk, testvéreim. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, és áldunk. Úgy tesszük, ahogyan teszi ezt az első apostoli nemzedék, és teszi ezt az első gyülekezet. Magasztalunk téged Jézus Krisztusért. Magasztalunk, hogy ő életét adta érettünk. Magasztalunk, hogy Úr és Krisztus mindannyiunk számára megváltó. Magasztalunk téged, Urunk, hogy igaz a te igéd, hogy aki keres, az talál. Aki téged keres, az megtalálhat. Oly sokszor bújtunk már el előled. Oly sokszor kerestük máshol a mi életünknek megoldását. Most újra hozzád fordulunk, téged keresünk, kérünk, jöjj hozzánk közel. Válts meg bennünket. Add, hogy a te életed, add, hogy a te kereszthalálod számunkra személyes erő, és számunkra személyes bizonyosság legyen, hogy te szereted ezt a világot, és szeretsz benne bennünket is. És köszönjük neked, Úrunk, azt is, hogy nem csak személyes erőteredbe hívsz bennünket a te lelked által, nem csak megtérésre indítod a mi szívünket, hanem hallani a te tanításodat, közösségben lenni egymással, dicsőíteni, magasztalni téged, és kérünk, hogy növeld a mi gyülekezetünket az üdvözülőkkel. Oly sok minden, amit itt olvasunk ebben az igében, számunkra sokszor csak álomnak tűnik, pedig valósága lehet a mindennapoknak, hogyha rád figyelünk. Bocsásd meg, hogyha mi elégedetlenek vagyunk. Bocsásd meg, hogyha mi pusztán lázadozunk. Bocsásd meg, hogyha mi pusztán ellenkezünk a te igéddel szemben. Bocsásd meg, hogyha mi nem erre tanítjuk gyermekeinket, unokáinkat. Bocsásd meg, hogyha sok minden fontosabb, mint hogy együtt legyünk és osztozzunk egymás örömében és bánatában, és ennek kifejeződése lehessen az, hogy a másik terhét is hordozzuk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogyha évek vagy évtizedek alatt nem változott a mi életünk. Nem kerültünk hozzád közelebb, vagy nem erősödtünk benned. Vagy nem találtuk meg az utat visszafelé, azok közé, az emberek közé, akik közül egykor elhívtál bennünket. Bocsáss meg, hogyha csak élménynek látjuk a kereszténységet és hitet. Kérünk most, ezen az Isten tiszteletem, taníts és nevelj mindannyiunkat. Jézus Krisztustól merítsünk, benne éljünk, őt követhessük. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 273. régi dicséretünk első verszakát énekeljük most, majd a következő hónapban minden egyes Isten tiszteleten egyaránt.
Az Úr Istent magasztalom, jó voltáról emlékezem. Mindig hozzá folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, az apostolok cselekedetei írott könyvben, a második részben, a 42-től a 47-ig terjedő versekben. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. És amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt, ebben az esztendőben, amikor megnyitottuk a Szentírást, mindannyian felfigyelhettünk arra az új kezdetre, amely új kezdet egykor Isten népe számára adott ott az újszövetségi időkben, amikor Jézus Krisztus elbúcsúzott az ő tanítványaitól, apostolaitól, és ahogyan felment a mennybe. Láttuk már, ahogyan parancsot is adott mindazoknak, akik az ő életét meghatározták, legalábbis szolgálatának három esztendejében. És a parancs így szólt, maradjatok először Jeruzsálemben, és várjátok meg a Szentlélek ígéretét, várjátok meg az érkező Szentlelket, aki majd betölti a ti életeteket mindennel. Majd pedig legyetek az én tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, egészen a föld végső határáig. Jó volt látnunk az alapokat. És hogyha két héttel ezelőtti szolgálatunk végső gondolatára még emlékszünk, akkor éppen Péter pünkösdi prédikációját hallhattuk, olvashattuk közösen, amikor is a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról beszél. Nem álmait kergeti, hanem őt, mint urát mutatja és adja azoknak, akik Jeruzsálemben a törvényadás ünnepére, vagy az aratás ünnepére érkeztek. És hallottuk a felolvasott igéből, hogy nem marad nyom nélkül Péter ige hirdetése. És nem csak arról van szó, hogy néhány emberi lélek megváltozik, hanem arról van szó, arról a csodáról van szó, amit mi magunk vágyunk oly sokszor, hogy tömegek. 3000 lélek csatlakozik a gyülekezethez, feltéve magának a kérdést, hogy akkor most mit tegyen. És az apostolok bátorítják, buzdítják őket, térjetek meg és keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára, és ti magatok is megkapjátok a lélek ajándékát. Így indul a keresztény misszió. És szinte már ott vagyunk Jézus Krisztusnak szavaikor, a betöltekezés pillanatában megjelenik az első tanúságtétel Jeruzsálemben. Elindul a keresztény egyház élete, elindul a világ misszió kérdése. Ha jól emlékszem, az elmúlt esztendőben, az év második felében készült egy tanulmány, amely tanulmány a magyarországi egyházakat próbálta feltérképezni. Ennek egy rövid recenzióját, illetve a készítővel történt rövid beszélgetést olvastam nem is olyan régen. Így hangzik a cím, elkészült Magyarország egyház leltára. Aztán folytatódik picit hangzatosan, jó üzlet egyházat alapítani, ám a kezdeti lelkesedést követően a legtöbb regisztrált vallási intézmény a margóra kerül. Máté Tóth András egyetemi tanárral beszélgettünk az egyházak mai magyarországi helyzetéről. Rövid ez a kis interjú, és az utolsó kérdést hozom csak ide, erre az alkalomra. Így kérdez a szerkesztő. Hogyan helyezni el a magyar történelmi egyházakat ebben az életciklus modellben? Korábban erről beszélt az egyetemi tanár. Mielőtt válaszolnék, fontos leszögezni, hogy ezek a hatalmas egyházak vallástudományi szempontból inkább csak jogi értelemben tekinthetők egységes intézménynek. Valójában a jogi státusz mögött sokszor alintézmények egész sora működik, melyek sok szempontból önálló történettel és karakterrel rendelkeznek. Az egyházakra vonatkozó általános kijelentések mindig torzítanak. Ami biztosan elmondható, hogy mindegyikük küzd a szervezeti kultúra újjáépítésével. Ez hatalmas feladat, és minden alintézményre igaz. Minél nagyobb egy intézmény, és a vezetőik minél inkább az intézmény működésének terheit hordozzák, annál kevesebb idejük marad az emberek közé menni, és megtanulni a mai társadalom nyelvezetét, szabályait, abban tájékozódni. Éppen ezért ezeket egy kicsit a tanácstalanság jellemzi, látásuk sokszor hiányos. Ezzel szemben viszont nagyon erős az intézményes beágyazottságuk, és ezer meg ezer szállal kötődnek a társadalomhoz, amelyben számottevő szociális támaszt jelentenek, főleg a nagy átalakulások veszteseinek. Egyben pont ez jelenti a nehézségeit is. Mert egy idézőjelbe pünkösdi vihar, vagy más szóval a Biblia izzó tüzébe való beletekintés az ő számukra járna a legnagyobb presztízveszteséggel, hiszen könnyen megkérdőjelezhetnék kialakult szokásaik sorát, esetleg számos intézményük puszta létét. Mindezek mellett, amikor Jelenics István tanár úrtól még a piaristáknál azt kérdeztük, hogy miért nem hajlandó a katolikus egyház tudomásul venni a II. Vatikáni zsinatot, és egyébként is miért olyan lassú, ő azt válaszolta, uraim, egy 2000 éves intézmény nem siet. Nos, kedves testvérek, amikor ezeket a sorokat olvastam, akkor megmondom nektek egészen őszintén, hogy rögtön eszembe jutott az első keresztény nemzedék, az első keresztény gyülekezetnek élete, mindennapjainak forgataga. Azért jutott eszembe, mert ott és akkor, az első pünkösd napján valóban valami csoda történik. És ebben a csodában, amely csodáról beszél egyébként ennek a tanulmánynak a szerzője is, azt látjuk, hogy emberi életek változnak. Erre utaltunk a bevezető gondolatokban és sorokban is, hogy emberi életek Jézus Krisztus felé formálódnak. De nem csak Krisztusnak lesznek ők tagjai, hanem az ő testének is. Az egyháznak, a gyülekezetnek. Ugyanis, ami Urunk Jézus Krisztus működése során életében talán a legnagyobb az, amit adhatott és mondhatott tanításaiban, hogy nem csak az egyén tér meg, és utána magányosan hordozza ennek minden örömét, hanem kialakul az egyház, ahogyan hirdeti és mondja tanítványaira tekintve, rajtatok fogom felépíteni az én egyházamat, amelyen még a pokol kapui sem vesznek majd diadalt. És az egyház mindig is az Isten dicsőségére való emberi élet, emberi szolgálat. Ezt látjuk az első pünkösd eseményeiben, hogy nem csak az egyéni megváltást jelenik meg, hanem a Krisztus testéhez való tartozás, a közösség is. Ezért kezdődik valami új, valami páratlan. Erről beszél Lukács, amikor megírja az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet. Szinte egy olyan kép jelenik meg előttünk a korai egyházról, amely korai egyház nem küzdene problémákkal, gondokkal, problémákkal. Sok ember azt mondja, íme, ezt kellene nekünk megvalósítani a mában, és akkor kisimulnának a mi dolgaink. Nem. Nem erről van szó, testvérek. Arról van szó, hogy nem egy idealizált képet mond el Lukács az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Nem azt mondja, hogy nem voltak problémák, nem voltak szükségek, és nem voltak bűnök. Említsünk meg néhányat, csak úgy csendesen. Nem voltak problémák, már a hatodik részben arról beszél a Szentíró, hogy néhányan a görög ajkúak közül panaszkodnak, hogy mellőzik őket a szolgálatból. Aztán azt olvassuk, hogy Anániás és Szafíra éppen abban a történetben és abban a pillanatban, amikor a vagyonukról, a vagyoni helyzetről van szó, akkor hazudnak. Vagy az apostolok cselekedetéről írott könyvben a 15. rész, ama a nagy jeruzsálemi zsinat, Pál és Barnabás vitáját is leírja a pogány kereszténység kapcsán. Vagy hogyha látjuk az első keresztény nemzedéknek az életét, akkor bizony találkoznunk kell az újszövetségi apostoli iratokkal. Nem arról van szó tehát, hogy nem voltak problémák, nem arról van szó, hogy nem voltak bűnök, hanem arról van szó, testvérek, hogy valamit ott és akkor megértettek Jézus Krisztus tanítványai. Megértették, hogy hogyan is működhet, nem hiba nélkül, de békességben Krisztus teste, az Anya Szent Egyház. Mi mindig azt várjuk, hogy ez az Anya Szent Egyház, ez megújuljon. Az elmúlt vasárnap énekeltük a 392. dicséretünket, a negyedik versszaka így szól, olyan hangosan énekeltük, és olyan bátran, hogy de szent megújulásért epedezik az Anya Szent Egyház. Lássuk meg a mai igében, hogy mi lehet ez a szent megújulás. Nos, kedves testvérek, a megújulást Isten igéjében látom. Nagyon világosan, nagyon tisztán és nagyon határozottan beszél 4 pontban az első keresztény gyülekezet életéről. Az első, amit olvasunk és hallunk, hogy az első gyülekezet tagjai, akik ott maradtak Jeruzsálemben, bizonyára voltak olyanok, akik hazatértek otthonaikba, ők kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Azon lepődünk meg, hogy ez egyáltalán leíratott. Tanulni? Tanított embernek lenni? Kérdezzétek meg azt, hogy ki szereti ezt az alázatot vállalni. Talán még az óvoda nagycsoportos gyermekében ott van az a vágy, hogy ő szeretne iskolába lépni, szeretne tanulni, szeretne olvasni, szeretne számolni, szeretné felfedezni ezt a világot. És már-már néhány hónap vagy néhány hét után a gyermekek azt mondják, hogy rendben van, itt van ez az iskola, de azért jobb volt játszani, jobb volt a játékos tanulás. Ezzel kezdeni a keresztény életet, hogy én tanuljak. Nem arról van szó, testvérek, hogy inkább abban az örömben, abban az élményben kellene tovább lennem és a múltamat keresnem. Sajnos, hogyha rajtunk múlna, akkor bizony kiiktatnánk akár a keresztény gyülekezet életéből a tanulásnak a fogalmát. Miért? Azért, mert nagyon-nagyon sok ember azt mondja, hogy a megtérés, a Krisztushoz való tartozás, a Krisztusban való élet, az valamilyen titokzatos esemény. Az pusztán élmény. Nagyon sokan azt mondják, hogy amikor megtérek, akkor ki kell kapcsolnom az agyamat, ki kell kapcsolnom a gondolkodásomat. Pusztán valamilyen élményt kell keresnem. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az első pünkösd napján megtért emberek nem egy misztikus élményt kergetnek, hanem nagyon valóságosan, nagyon tisztán kérdeznek, ha Krisztussal szeretnék járni, akkor mit cselekedjek? És hangzott a felelet, térj meg! És ez nem azt jelentette számukra innentől kezdve, hogy ne gondolkozz. Sokan keverik össze ezeket a fogalmakat, hanem azt jelenti, hogy változzon meg a gondolkodásod. Nem arról van szó, testvérek, hogy a hit az értelmetlenség volna. Jézus nem erre tanít bennünket. Mi, akik egyben látjuk az új szövetséget, gondoljuk végig, mire bátorítja, mire oktatja, mire neveli, mire készíti a mi Urunk megváltónk az apostoli nemzedéket. Azt mondja, hogy a Szentlélek majd az igazságnak a lelke lesz. Nem a hamissági, nem az összekuszált dolgoké. Aki megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Íme testvérek, az első pünkös napján az apostoli nemzedéknek, már látjuk, hogy miért fontos a 12, újra és újra, miért volt fontos a választás, miért volt fontos Mátyás beállítása a 12-es sorba. Azt mondja, amikor eljön a Szentlélek, akkor megtanít majd benneteket mindenre, és emlékezhetetbe idézi mindazt, amit én mondtam nektek, az én szavaimat. A Szentlélek az igazságnak a lelke, nem a hazugságé, nem a hamisságé, nem a kusza dolgoké, a világos beszédé. És erre azt hiszem, nagyon-nagyon sokan vágynak ma, és nagyon-nagyon sokan vágytak akkor, hogy az igen, az valóban igen legyen. A nem pedig nem. Mert nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy a többi az a sátántól való. Az apostolok pedig tanúi voltak Jézus Krisztusnak. Ez a legfontosabb. A megtért ember szeretne tanulni nem mástól, hanem Jézus Krisztustól. Mert hogy az apostoli tanítás legfontosabb mondani valója egykor és ma Jézus Krisztus. Ezért van szükség rá, megismerni kicsoda a mi Urunk. Nem csak egyfajta érdeklődés, hanem mindennél fontosabb érdeklődés. Az Isten éhségének az érdeklődése. Fontosabb, mint a hírek, fontosabb, mint a tévésorozatok, fontosabb, mint az éjszakai internet barangolások. Jézus Krisztus megismerése. Ez lehet az egyetlen egy alap. És azt látjuk, hogy az első keresztény gyülekezet életében erre építettek, erre épültek, nem másra. Ezért növekedett, ezért teljesedett az ő kapcsolatuk a mi megváltónkkal. Tudjátok, sokan kérdezik akkor, hogy vannak-e ma ilyen apostolok? Mit jelent ez a mában, az apostoli tanításban való részvétel? Azt jelenti, hogy a gyülekezetnek a vezetői, ma szolgáló presbiterjei, lelki pásztorai volnának ezek az apostolok? Arról beszélünk, hogy egyházunk előjárói, maradjunk a mi szűke berkeinknél, az esperes, vagy az esperesek közössége, vagy az esperesek és gondnokoknak a közössége, vagy talán az egyházkerület, annak valamelyik közössége, valamelyik formája, vagy ne talán a mi püspökeink volnának azok, akik meghatározzák a hit alapját, titkát és célját? Engedjétek meg, hogy azt mondjam nektek, hogy nem. Vannak olyan keresztény közösségek, amely keresztény közösségek azt állítják, hogy ma is vannak apostolok. Úgy hiszem, félreértik a Szentírást. Az apostoli tiszt valóban azoknak jutott ki, akik Jézus Krisztusnak munkatársai voltak, akiknek megjelent, akik ott voltak a 12-es körben, és plusz egynek, Pál apostolnak, mint utoljának a torszülöttnek megjelentnek. Nem egyfajta monarchikus püspökségről van itt szó, engedjétek meg, hogy kimondjam mindezt, hanem számunkra az új szövetség tanítása az apostoli tanítás. Volt egy egyház atya, Ignáciusnak hívták, sőt, még püspök is volt, valamikor Krisztus után 100-ban élt. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel Jézus Krisztus halálához. Hogyha megpróbáljuk őt elhelyezni időben, akkor ott dobog még a szívünkben a legtovább élt Krisztus tanítvány János apostolnak az élete. Ő valamikor a 90-es évek végén kerül Pátmosz szigetére, egy keresztény üldözés miatt. Azaz, némi túlzással mondhatom, lehet, hogy ez pontosan nem igaz, de hogy kortársa volt Jánosnak Ignácius püspök. És amikor őt Rómába viszik azért, hogy kivégezzék, akkor Ignácius püspök ma is olvashatóan 7 levelet ír különböző gyülekezeteknek. De ezekben a levelekben ott van egy gyönyörűséges mondat. Azt mondja, én nem olyan parancsot adok, mint Péter vagy Pál. Ők ugyanis apostolok voltak, én pedig elítélt vagyok. Nézzétek ezt az alázatot. Még nincsen új szövetség. Még szinte nincs kezünkben a teljes új szövetségi szentírás. Még formálódik, mit olvasnak a gyülekezetek, hogyan munkálkodik a Szentlélek. És azt mondja Ignácius püspök, én fogoly vagyok, nem pedig apostol. Fontos ezt látnunk, és fontos ezt megtanulnunk, mert az ige a tanítás által növekszik a mi hitünk, erősödik a mi hitünk, növekszik a mi ismeretünk. A következő, amit látunk a felolvasott igéből, hogy a lélek, Isten szent lelke, amikor kiárad, akkor elmélyíti magát a közösséget is. Szinte mindannyiunkat megragad az a kifejezés, amit olvasunk, egy szívvel és egy lélekkel van együtt az első gyülekezet. Fontos. És ott érezzük azt a fajta feszültséget, amely feszültség bennünk dübök, hogy akkor mi együtt vagyunk-e ugyanevvel a szívvel, ugyanevvel a lélekkel. Sőt, azt olvassuk erről a közösségről, az egy szívvel és egy lélekkel való közösségről, hogy mindazok, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, úgy, ahogyan éppen szüksége volt. Engedjétek meg, testvérek, hogy egy rossz képet lebontsak, talán bennünk élő képsorozat közül. Sokan úgy gondolják és úgy érzik, hogy az első keresztények azok kommunában éltek, hiszen mindenüket eladták, és mindenük egy volt. Engedjétek meg, hogy hadd mondjam ki nagyon bátran és nagyon határozottan, hogy a magántulajdon tilalma az nem a kereszténységnek a tanítása. Az egy marxista filozófiai gondolat. Nem erről van itt szó az első keresztény gyülekezet életében. Világos, Jézus több esetben mondja, add el minden vagyonodat. Mondja például a gazdag ifjúnak. Vagy a gazdag ifjú történetén keresztül mondja egy Assisi Ferencnek. Vagy mondja egy Kalkuttai Teréznek. De a felolvasott ige nem erről beszél. Mert a korai egyház gyakorlatában ott van a magántulajdon. Éppen ebben a részben olvassuk, hogy házanként vettek részt a kenyér megtörésében. Azaz volt otthonuk, volt hova hazamenni, megtarthatták, amiük volt. És lehet, hogy most nagyon sokan fellélegeznek, hogy na végre, szerettem volna hallani, hogy nem is ilyen a kereszténység. De nem erről szól ez az ige, hogy most mi fellélegezzünk, és azt mondjuk, hogy jó, Uram, akkor tudom, mindenem az enyém, hanem a közösség kifejezés, mi is használjuk, a koinónia kifejezés, az a megélt szeretet szolgálatot jelentette. Hogy mondjam így, a bőkezűséget jelentette, amely a lélek gyümölcse. Szeretet, szeretet szolgálat, bőkezűség. Azaz az első gyülekezet tagjai valóban figyeltek egymásra. Nem egy teljes vagyonközösséget olvasunk ebben az igében, hanem a szeretet szolgálatnak a gyakorlását. Azt a szabályt, hogy ők mindent Krisztustól kaptak, és az a túrálódó szeretet oda vezeti őket a másik emberhez. A Krisztus közelsége és a Krisztussal való közösség az egy indított lelket jelent. Hadd mondjam így, talán idézőjelben egy egészen bolond magatartást, amely megéli a másikkal a közösséget, a törődést, a szeretetet. Vannak, akiket Isten lelke arra indít, hogy saját vagyonokból támogassanak rászorulókat, mert felismerik, hogy bőségben vannak azokhoz képest. Vannak, akik túlzottan szemérmesek ahhoz, hogy ezt az ajándékot képesek legyenek elfogadni Isten kezéből. De ahhoz, hogy a Jézusi szeretet áradjon közöttünk, mindent félre kellett egykor és ma tenni. Szükség volt adományozókra, és szükség volt adományozottak elfogadására. Igen, testvérek, a második dolog, amit látunk, a közösség megélése, a szeretet szolgálat gyakorlása, a bőkezűség volt, hogy ismerték egymást, és tudták a másiknak a gondját, és tudták a másiknak a baját. És talán itt cseng még a fülünkben annak a mondatnak a megállapítása, amely mondat azt mondja a keresztény egyházakról, a történelmi egyházakról, hogy a történelmi egyházaknak ez a hatalmas pozitívum, ahogy ezer szállal kötődnek a társadalomhoz, melyben szociális támaszt jelentenek, főleg az átalakulások veszteseinek. Vajon mi ezt megtesszük-e? Nem kihasználjuk-e? Félre ne értsétek! Hanem megtesszük, hogy nyitottak vagyunk azok felé, akiknek gondjuk van, bajuk van, akik a lelkükre várnak segítséget, valamilyen gyógyszert, és akiknek anyagi nehézségeik vannak. Az Isten áldja meg a mi közösségünket abban az összefüggésben Pomázon és Csobánkán, hogy tud adni a rászorulóknak. De engedjétek meg, talán tiszteletlen a kritika az én részemről, és nagyon sokat vaciláltam, hogy kimondjam vagy elmondjam-e. Vajon nem ugyanolyan mértékkel kellene elmérnünk akkor, amikor egy közöttünk élő, rászorulót segítünk, vagy akkor, amikor egy tőlünk távol lévőt. Legyen az akár a lepra misszió, legyen az akár Borsod, legyen az akár Veszprém megye. A mi feladatunk a közösségünkben meglátni a szükséget szenvedőt, és gyakorolni gyülekezetileg ezt a bőkezűséget. Ez jellemző volt az egykoriakra. Aztán azt is látjuk, testvérek, hogy az első keresztény közösség, az első keresztény gyülekezet harmadik pillanata annak a képnek, amelyet néhány versbe sűrítve látunk, az, hogy részt vesz az Isten tiszteleten. Részt vesz az imádságban, részt vesz az Isten dicsőítésében. Nagyon furcsa ezt kimondanunk, mert itt vagytok. De vajon nincs-e bennünk valami fajta türelmetlenség, türelmetlen elutasítás, mindavval a formával szemben, amiben vagyunk? Ez általában azért az ifjakra jellemző közhely, de igaz, hogy az idősebb emberek azok szeretik a kiszámítottságot, kiszámíthatóságot, szeretik a megszokott világot, a fiatalabbak pedig szeretnék mindezt felrúgni. Talán megint igaz imáron Jelenics professzornak a szava, hogy a türelmes reform az mindig jobbra vezet, mint a türelmetlen elutasítás. Miből mondom ezt, testvérek? Abból mondom ezt, hogy az első keresztény gyülekezet az apostolok tanítását hallgatva, a szeretett szolgálatot gyakorolva elmegy szombatonként a templomba. És részt vesz annak minden alkalmán. Olvassuk ezt Jánossal kapcsolatban is, olvassuk ezt Péterrel kapcsolatban is, hogy mennek az imádság órájában fel a templomba. Pedig elvileg szakítottak avval a közösséggel. Elvileg tudják azt, hogy az áldozat Jézus Krisztus. És mégsem türelmetlenek. A lélek gyümölcse mindez. És nem szabad, testvérek, szembeállítani egymással, sokszor teszik ezt a szervezet vagy a szervezetlenség, a magától működő kis ekléziolák, vagy az eklézia kifejezését. Mert azt látjuk, hogy mindkettőnek van helye az első keresztény gyülekezet életében. A szervezett egység az, amikor az imádság órájában együtt mennek, a kötetlen alkalmaknak a pillanata pedig az, amikor együtt vannak házanként a kenyér megtörésében. És azt olvassuk ezekről az emberekről, akik járnak az Isten tiszteletre, hogy örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, és dicsérték az Istent. Engedjétek meg, hogy újra a lélek gyümölcsére hívjam fel a figyelmet, amely azt mondja, hogy öröm. Az első gyülekezet tagjaiban az Isten dicséret az örömöt jelentett. Sokszor az az embernek az érzése, megfogalmazzuk, beszélgetünk róla, hogy a mi Isten tiszteletünk kevésbé beszélnek erről az örömről. Többfajta olvasatát látom ennek. Valaki azt mondja, hogy az a bajunk, hogy a temetések alkalmakor nem tudunk örülni. Azt hiszem, hogy rossz helyet keresi a megoldást. Megint mások azt mondják, hogy énekeljük azt az éneket, úrvacsorai közösségben, örülj szívem, vígajd lelkem, és akkor szomorúak vagyunk. Nem szabad ezeket így szembeállítani egymással. És legutóbbi beszélgetésünkben egy gyülekezet taggal azt mondta, biztos azért mondjátok ti lelkipásztorok, hogy nincs öröm, mert nem látszódik az arcunkon. Igenis. Azt mondja egy anglikán lelkipásztor, hogy a keresztény embereknek az élete egy nagy felkiáltójel, a Krisztusban való öröm felkiáltójele. De akkor igaza van azoknak, akik az örömöt úgy élik meg, hogy kötetlenül, szinte anarchikus módon dicsérik és magasztalják az Istent? szó sincs róla. Engedjétek meg, hogy az Isten dicsérete ebből az igéből világos legyen számunkra, amikor azt olvassuk, hogy és félelem támadt az embereknek a szívében. Azaz, az Isten tisztelete az mégiscsak tisztelet, és nem gátlástalanság. Túláradó öröm, de nem tiszteletlenség magával az Istennel. A felolvasott igének a 43. verse világosan kimondja ezt. Az Isten előtt állunk. A keresztény ember életét, az Isten tiszteleti gyakorlatát a túláradó öröm mellett jellemzi a tiszteletadás az én Uramnak. És végül, testvérek, engedjétek meg, hogy az utolsó fontos gyülekezeti pontot is megemlítsük. Az, hogy eddig úgy tűnt, hogy az első keresztény gyülekezet az egy belső zárt, intim közösség lett volna. Azt hallottuk, hogy ott voltak az apostolok lábainál, hallgatták az igét, azt olvastuk róluk, hogy gyakorolták egymás között a szeretet szolgálatot, harmadsoron pedig most arról beszéltünk, hogy az Isten tiszteleti gyakorlatuk örömmel és tisztelettel teljes volt. Eddig, minthogyha egy zárt közösségről beszélnénk. Ezért fontos ezt az ige szakaszt egyben látni a 42-től 47-ig, mert van ennek a gyülekezetnek küldetése is. Az egykorinak és a mainak is van küldetése. Így olvassuk, ezt Jézus mondja János evangélium a 20. részében. Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ahogyan Jézus élete egy küldetés, letenni azt, hogy ő kicsoda, és megtartani az ő istenségét, úgy a keresztény ember élete is küldetés, belépni a másik életébe, belépni a másik világába, anélkül, hogy a másik életét, bűneit igazolná. Miről is van szó? A keresztény gyülekezetnek a külső tennivalója a bizonságtétel. De jó tudni azt, hogy mégis a növekedést az Úr adja. Az ő munkája. Hiába állnak ki az apostolok, hiába állnak ki a maiak. A növekedést az Isten adja. De ha nem vállaljuk ezt az utat, ha nem vállaljuk ezt a küldetést, oda menni a másikhoz, megerősítve, megerősödve, közösségben léve, akkor Isten nem fogja növelni a mi gyülekezeteinket üdvözülőkkel. Tudjátok, miről beszél, hogyha 4 mondatba kellene összefoglalnom az első keresztény közösség élete? Az, hogy az igazi gyülekezet kapcsolatban van az igével, kapcsolatban van a másikkal, kapcsolatban van az Istennel, és kapcsolatban van a világgal. Ma ezt így fordítanánk, így mondanánk, hogy mindenki értse. Kapcsolatban a bibliai tanítással van szociális érzékenysége, van hiteles Isten tisztelete, és van kapcsolata az elveszett világgal azért, hogy megmentse. Végül pedig tudom, Szűcs Ferencről nagyon erősen megtanultam, hogy nekünk nem az a célunk, és nem lehet az a mi pozíciónk, hogy vitatkozzunk ebből a világgal. Ebből soha nem származott semmi jó. Mi nem a világnak az ügyvédei vagyunk, meg vádlói sem. De mégis engedjétek meg, hogy egy kitűnő tanulmány egyetlen egy mondatára reflektáljak, amikor azt mondja, hogy sokszor az egyházakat megtépázza a pünkösdi vihar. Nekünk nem pünkösdre kell várnunk, mert pünkösd már eljött. A Szentlélek itt van. Elküldte a mi Urunk Jézus Krisztus az ő lelkét. Nekünk azt kellene felismernünk ebben a világban, ebben a pünkösdi világban, hogy mit tettek akkor a mi eleink. Igét olvasva, közösségben élve keresték az Istennel a kapcsolatot, hogy megszólíthassák a környezetükben élőket. Ez lehet a mai gyülekezeteknek is célja. És adja meg az Úristen, hogy ez is legyen. Amen. Testvéreim, válaszoljunk az igére énekszóval fennállva. 393. énekünket énekeljük el mind a két versszakával.
Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk, és magasztalunk azért, aki te vagy. Áldalak azért, hogy annyira szeretted ezt a világot, hogy önmagadat adtad érte. Köszönjük ezt a érthetetlen és végtelen szeretetedet. Köszönjük, hogy te nem egy rejtőzködő távoli Isten vagy, hanem minket megszólító. Köszönjük, hogy ma is szólt az igény. Kérünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem erőd által igyekezzünk, aszerint is élni. Köszönjük gyülekezetünket. Köszönjük, hogy társakat adtál a felét vezetőinkben. Köszönjük, hogy kegyelmes vagy, és minden tőled kérhetünk. Kérünk betegeinkért, kérünk az idősekért, a megfáradtakért, kérünk országunk egyházunk, közösségünk vezetőjéért. Kérünk, hogy ha kérnénk is imádságban, ne add meg azt, ami nem szerinted való. Viszont, hogyha szerinted való, ha nem kérünk is, add meg azt. Köszönjük, hogy itt voltál közöttünk. Mi a Pán?
Aki mennyében van, szenteltessék benne a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm szolgatársaimnak imádságát, igeolvasását, a gyermekekkel való foglalkozását ezen az Isten tiszteletünkön. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Tomázon, 18 órakor énekkarutóba. Kedden 18 órakor presbiteri bibliaórát tartunk Csobánkán. Takács László gondnok úr szolgál. 18 órakor kékkereszt alkalom lesz Tomázon. Szerdán 18 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, 19 órakor pedig a keresztkérdés sorozat 5. alkalmára kerül sor. Csütörtökön Csobánkán lesz 6 órakor imaóránk, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Reánk következő vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon lesz Isten tiszteletünk. Ahogyan láthatjátok testvéreim itt, a mi imaházunkban, de láthatjátok, a pomázi templomban is kifüggesztettük választói névjegyzéket. Kérlek bennőtöket, hogy nézzétek át, tanulmányozzátok, hiszen ez az esztendő egyben választási éve is a mi gyülekezetünknek. Végül, de nem utolsó sorban szeretnélek bátorítani bennőtöket, hiszen eljött ez az időszak, hogy adunk 1%-ának felajánlásáról gondolkodjunk. Kérlek benneteket, hogy támogassátok református egyházunkat, a 0066-os technikai számon és a pomázi református gyülekezetért alapítványt. Jó látni azt, hogy mindkettő évről évre gyarapszik. Ha nem tévedek, de a számok nagyságrendje az biztos, az APEC honlapján ezt mindenki megnézheti. A tavalyi esztendőben 81 néhányan támogatták a mi alapítványunkat, az azt megelőző évben pedig csak 52-53. Így az összegszerűség is változott, a 2009-es felajánlás 430 ezer forint körül volt, a 2010-es felajánlás pedig 1 millió forint fölött volt, ami gyülekezetünk alapítványát tekintve. Az Úristen áldja meg ezt a munkát, ezt a cselekedetet is. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró énekül 395. énekünk első versszakát énekeljük el. fennállva vegyük Istenünk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátással.